Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és igazán örülök annak, hogy kórus szolgálatot hallhattunk. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon örvendetes dolog ez, hogy minél több helyen legyen kórus, és van kórus a gyülekezetekben. Én azt mondom, hogy csak így tovább, mert az Isten kegyelme által nagyon szép volt ez a szolgálat. Az Isten tiszteletünkön pedig egy nagyon ismert történetet szeretném, hogyha majd átgondolnánk, elemeznénk. Nagyon-nagyon jól ismert történet, de azt hiszem, hogy sokat-sokat tanulhatunk belőle. És bár talán lehet, hogy egy evangelizációs istentisztelete jobban helye lenne ennek a történetnek, de én hiszem, hogy nem lesz hiába való a mai istentiszteletünk sem ez a történet. Az az ember, akivel foglalkozunk majd, akiről sokat nem olvasunk a Szentírásban, ugye három evangéliumban, egy-egy kicsiny történet szól róla, de annál tanulságosabb ez a kicsiny történet. És bár nem hosszú történet, de nagyon jelentőségteljes. Jelentőségteljes gondolatokat tartalmaz, jelentőségteljes élethelyzetről szól, és arról szól, hogy nekünk hogyan is kell viszonyulnunk Istenhez, hogyan is kell meghozni bizonyos döntéseket az életünkben. És sajnos arról is szól ez a történet, hogy bizony-bizony veszíteni is lehet. Arról az emberről szeretném, hogyha gondolkodnánk, aki csak így ismerünk, hogy a gazdag ifjú. Ezért mondtam az elején, hogy nagyon ismert történet. Talán túlságosan is ismert ez a történet, és ennek az a következménye, hogy talán nem pillantunk bele úgy a mélyébe. De olyan párbeszéd zajlott az ifjú és Jézus között, ami azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon mély beszélgetés volt, és bár sajnos az ifjú a végén szomorúan távozott, ugye ezt tudjuk, ismerjük a történetből, de mégis nagyon sok tanulságot, nagyon sok törvényszerűséget leszűrhetünk, levonhatunk a saját életünkre nézve. Nagyon ismert történet, ezért nem terhelném az időt azzal, hogy felolvassuk szó szerint. Természetesen mondom azt az igehelyet, ahonnan majd idézni fogom. Én egy evangéliumból választottam ki a történetet, hiszen, ahogy az előbb mondtuk, három evangélium jegyzi le ezt a történetet. Tehát bizonyára nem lehetett ez egy jelentéktelen esemény, nem csak Jézus életében, hanem úgy az egész keresztény egyháznak az életében sem, hiszen majd meg fogjuk látni, hogy milyen mély dolgokat tartalmaz. Márk evangélium a 10. fejezet 16. és 17. és 26. verse között, tehát Márk 10, 17, 26 között van megírva. Természetesen majd szó szerint fogom idézni a kifejezéseket, amikor elemzem. Azért Márk evangéliumát választottam, mert ebben az evangéliumban van a legaprólékosabban, a legmélyebben leírva ez a történet. Nyilván ugye mindegyik evangélista más szempontokat jegyzett le, az egyéniségéből adódóan, hiszen Isten nem törölte el a szentíróknak az egyéniségét, próbálta leírni. Úgy látszik, hogy Márk volt az, aki a legszebben talán, ha szabad így fogalmazni, vagy talán nem is így kellene fogalmazni, hanem a legrészletesebben inkább, hiszen a másik kettő is nagyon szépen jegyzi le, Lukács és Máté is, de Márk volt, aki talán a leginkább apró részleteket is megfigyelt, leírt, hiszen bizonyára ő ráhatott nagyon ez a történet. Ez az esemény. Az, hogy mikor történik ez a beszélgetés, nagyjából tudjuk, hiszen Jézusnak a szolgálata már a vége felé közeledik erősen. Innen már csak az utolsó út következik, Jeruzsálembe, és a végső események, a kereszt áldozata és a feltámadása. Jézus, amikor ez a történet megtörténik, ez az életében, ez az esemény. Nagyon fontos az is, hogy milyen összefüggésben, milyen előzménye volt ennek a történetnek. Ez a későbbiek szempontjából majd nagyon jelentőségteljes lesz. Úgy kezdődik a 10. fejezet Márk evangéliumában, hogy a farizeusok oda mennek Jézushoz, hogy kísértsék őt. Ugye a házassággal kapcsolatban tesznek föl neki kérdéseket, hogy szabad-e elválni, szabad-e fölbontani a házasságot? Ugye Jézus mond erről egy tanítást, elmondja az ő gondolatait, amik rímelnek az Isten igéjével, az Ószövetségi igével, és ezután pedig, amikor a farizeusok elmennek, mert látják azt, hogy Jézus nem lehet törbecsalni, ezután kisgyermekeket visznek hozzá. Kisgyermekeket visznek hozzá, a tanítványok morgolódnak, és azt mondják, hogy hát miért történik mindez? A mester nem foglalkozik a gyermekekkel. Nekünk fontosabb dolgunk van. Jézus pedig megáldja a gyermekeket, és azt mondja az embereknek, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ezek a gyermekek, ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, akkor semmiképpen nem juthatok oda be. És miután a gyermekek elmennek, miután megáldja Jézus a gyermekeket, ezután történik az, amit már szó szerint idézek, Márk evangélium a 10. fejezetének a 17. verséből, hogy akkor egy ember odafutván letérdelt előtte, és megkérdezte tőle, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Nyilvánvaló, hogy ez az ember, a gazdag ifjú, mert hiszen egy ifjú volt az, aki Jézushoz odament, látta mindazt, ami történik. Talán hallotta is a beszélgetést, ami Jézus és a farizeusok között lezajlott. És vagy érzelmileg, nem tudjuk milyen módon, de bizonyára érzelmileg is hatott rá ez a dolog. Hatott az, ami Jézus lényéből sugárzott. Az a tiszta szeretet, az a gyengédség, de az a határozottság, amilyen határozottan kiállt az Isten törvénye mellett. Ugye a házassága kapcsolatban. De ugyanakkor láthatta ez az ember azt is, hogy Jézus hogyan viszonyul minden emberhez, hogy neki még a gyermekek is fontosak. Nem úgy van, mint azok a szigorú tanítók, akik azt mondtak, hogy hát gyermekekkel nem foglalkozunk, ott vannak a szülők. Hanem egészen másképp törődik ő a gyermekekkel. És ez az ifjú megértette azt, hogy valaki mással áll szembe. Nem egy egyszerű tanító. Bár lehet, hogy a kinézete, meg a megjelenése az egyszerű, meg nem hivalkodik, de hogy ő több, mint egy ember. És odafut hozzá, és letérdel előtte. Ez az a mozzanat, amit csak Márk ír le. Többi evangélium csak úgy írja, hogy oda megy hozzá ez az ember, és fölteszi a kérdését. Máténál úgy van megfogalmazva, hogy mi jót cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Ez a tiszteleteljes magatartás, hogy letérdel Jézus elé. Ezzel mintegy elismeri azt, hogy nála nagyobb az, akivel ő szemben áll. Azt mondja neki, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Jézus pedig ahelyett, hogy válaszolna, visszakérdez. Gyakorta teszi ezt emberekkel, akik kérdést intéznek hozzá. Ennek is jelentősége van, azért kérdez vissza, hogy gondolkodni tanítson bennünket. Ezt az embert is gondolkodni tanította rögtön. Hogy amit fogalmaztál, vagyis hogy jó mesternek neveztél engem, azt gondold át, hogy tényleg így érzed-e? És a kérdésben is ez van benne, miért mondasz engem jónak, mert senki sem jó, csak az Isten. Mi volt ebben a kérdésben? Az volt bizonyára ebben a kérdésben, hogy te kinyilatkoztad azt, hogy én jó vagyok. Jó mesternek neveztél. De senki sem jó, csak az Isten. Vagyis az, aki veled szemben van, az nem egyszerűen egy emberi lény, hanem az Isten fia. Isteni lény. És bizonyára nem volt véletlen ez a kérdés, ahogyan föltette Jézus az ifjúnak, hiszen olvasott az ő szívében. Olvasott az ő gondolataiban. Amikor ez az ember látta azt, hogy Jézus egészen másképp viszonyul az ember tömeghez, és hatalmas mennyei tanításokat mond, határozottan, és valami olyan módon, ahogyan mások fogalmazták meg, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van, talán megfogalmazódhatott benne egy olyan gondolat, hogy több ez a lény, mint egy ember. Miután vallásos ember volt, ismerte a messiási proféciáknak egy részét. Legalábbis ismerte azt, amit a rabbik mondtak, hogy jön majd a messiás. Nem tudjuk, hogy tényleg ez fogalmazódott meg benne, de hogy elgondolkodhatott azon, hogy ki az a lény, akivel ő most szemben áll, az biztos. Ezért volt ez a tiszteleteljes magatartás, és ezért intézte Jézus a kérdését hozzá, hogy a kimondhatatlan gondolatai talán mondja ki saját magának, hogy talán lehet, hogy a messiással állok szembe. Istennel, egy isteni lényel. És mi volt a kérdése az ifjúnak, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? Vagy egészen pontosan Máté evangéliumában úgy hangzik, mi jót cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Megtudjuk a történetből a végén, hogy gazdag ember volt. Megbecsült ember volt. Olyan ember volt, akinek mindene megvolt, minden értelemben. Társadalmi szinten, gazdasági szinten, vallásos ember volt. A maga módján istenfélő ember volt. Úgy mondja az evangélium, hogy főember volt, vezető ember. Tisztelték, becsülték fiatalkor ellenére. Kiváltságos ember volt. Nem sok ifjú volt, aki eljutott ide. Azért a zsidó társadalomban is, az izraeli társadalomban is megvolt bizonyára a ranglétra, ami följebb és följebb kellett kapaszkodni. Ennek az ifjúnak nagyon hamar sikerült egy nagyon megbecsült pozícióba kapaszkodnia. Talán az intelligenciája miatt, talán amiatt, hogy jól tudott érvényesülni, nem tudjuk. Egy biztos, magas posztot töltött be, de ennek ellenére valami hiányérzete volt. És miután látta azt, hogy Jézus nem akárki lehet, nem egyszerűen egy ember, nem egy átlagtanító, akit már annyit hallott talán a zsinagógákban, hanem valami több. Ezért mert ezzel a kérdéssel hozzáfordulni, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Tudott az örök életről. Ez is nagy dolog, hiszen a szadduceusok nagyon is, hogy tagadták az örök életnek a létezését. És bár nem valószínű, hogy ez az ember hozzájuk tartozott, de bizonyára nem volt ismeretlen számára a szadduceusoknak a tanítása. Hiszen nincs feltámadás és nincsen örök élet. De ez az ember az örök életről akar tudni. Arról akar tudni, hogy mit kell tegyen ahhoz, hogy az örök életet elnyerje. Tenni akart érte valamit. Mert úgy érezte, hogy amit eddig tett az életében, az lehet, hogy nagyon jó vallásos embereknek. Meg talán az ő lelki nyugalmának is. De kevés. Kevés ahhoz, hogy elnyerje az üdvösséget. Ez a történet arról szól döntően, hogy mi az igazi kereszténységnek a lényege. Majd a végén meglátjuk, hogy mennyire így van ez. De az igazi kereszténységhez az első lépés az, hogy én vágyakozzak arra, hogy az örök élet legyen a legfontosabb, hogy ne az érdekeljen ezen a földön, hogy hogy tudok jobban érvényesülni csupán, hanem elsősorban az, hogy az üdvösség, az Isten evangéliuma hogyan tud a szívemben hatást elérni, méghozzá maradandó hatást. Ez az ember cselekedni akart. Nagyon érdekes az, amit Jézus ezután cselekszik ezzel az emberrel. Megint csak kérdez. Hogy olvasod? A parancsolatokat tudod? Tudnod kellene. Felhívja a figyelmét ennek az embernek arra, hogy hát itt vagy. Vallásos ember vagy, megbecsült ember vagy. Talán Izrael egyik tanítója is lehetsz, és nem tudod? Hogy olvasod a Szentírásba? Jézus az ószövetségi Szentírást hitelesíti ennek az embernek, és felhívja a figyelmét, hogy azt kell olvasnod, és abban kell keresned a választ. Arra a kérdésre, hogy mi az örök élet. Mit kell, hogy cselekedjen az örök életért. És idéz neki Jézus parancsolatokat is. Ne ölj, ne paráználkodj, hamis tanúbb bizonyságot, ne tégy, szeresd a te felavarátodat, mint magadat. Nagyon érdekes az, hogy csak a második kőtábláról idéz parancsolatokat Jézus. Egyet sem idéz az első négy közül. Vajon miért? Nagyon nagy jelentősége van ennek. Bizonyára az, hogy mi hogyan viszonyulunk Istenhez, hogyan viszonyulunk az üdvösség kérdéséhez, hogy mi ténylegesen szeretnénk-e elérni az örök életet, az egy dologban ellenőrizhető. Hogyan viszonyulunk az emberekhez. A második kőtábla. Beszél erről János apostol az ő levelében, amikor is azt mondja, hogy ha mi nem szeretjük azokat, akiket látunk, az embereket, a mi atyánk fiait, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk, az Istent? Az, hogy valaki mennyire keresztény, mennyire törekszik az örök élet felé, az abban dől el, sokszor, hogy hogyan viszonyul az emberekhez. Az emberi társadalomban hogyan igyekszik képviselni azt az értékrendet, amit megtanult Jézus evangéliumából. És Jézus talán pontosan ezért idézte neki ezeket a parancsolatokat. Egyrészt. Másrészt pedig talán azért is, mert emberileg el lehet jutni oda, emberi szinten, hogy nem ölök, nem paráználkodok, nem hazudok. Igyekszek mindenkivel, ami rajta már jót tenni, legalábbis azzal, aki nem az én rossz akarom, azzal feltétlen. Ez az ember idáig eljutott, talán a maga erejéből. És a mai világban is el lehet ide jutni a magunk erejéből sokszor. Nagyon sok ilyen nem hívő embert ismerünk bizonyára. Nem öl, nem paráználkodik, hűséges a társához. A környezete jót mond róla. Mert azt mondják, hogy igen, hát ez az ember milyen kedves, milyen aranyos, ahol tud segít. Van ilyen nem hívő ember, bizonyára sok. Nem ehhez kell a keresztény hit, csupán. Ez is nagyon jó dolog. De nem ehhez kell a keresztény hit. A keresztény hit a sokkal maradandó változásokat végez az ember életében. És Jézus, amikor ezeket a parancsolatokat idézte ennek az embernek, túl azon, hogy az első szempont is nagyon fontos volt, hogy az ellenőrizhetőségét bemutassa a kereszténységnek, az igazi kereszténységnek, de egyúttal azt is bemutatta, hogy a farizeusi vallásosság, ami ma is jelen van, csak más néven, az mire képes csupán. Emberileg eljuthatunk egy becsületes életre, ami nagyon szép, és ebben a mai világban, amely olyannyira eltorzult már, nem is biztos, hogy nem csoda. De nyilvánvaló, és ezt majd látni fogjuk a történetből, hogy tovább kell lépnie annak az embernek, aki igazán keresztény akar lenni. Miután Jézus elmondja ezeket a parancsolatokat ennek az embernek, mintegy a Bibliára, és csak is a Bibliára irányítva a figyelmet, ez is nagyon fontos. Az, hogy mi az üdvösséggel kapcsolatban hogyan gondolkodjunk, az csak a Szentírás alapján mérhetjük le. Most ugye, amikor pontosan erről szól a szombatiskolai tanulmányunk, ez különösen is létkérdés. Minden kérdésünkre a választ a Bibliából keressük, ne pedig mástól várjuk. Ne önmagunktól várjuk, ne arra várjunk, hogy majd mindig lesz majd valaki, aki tanácsot ad, ennek is megvan nyilván a helye, de a legdöntőbb az az Isten igéje. És amikor Jézus erre irányította ennek az embernek a figyelmét, akkor ezt akarta valahogy tudatosítani, hogy ti ne a hagyományaitokba bízzatok, ne abba, amit a Talmudba leírtak, meg a legyéb ilyen zsidó iratokban, hanem a Bibliában. Ugye jól tudjuk, hogy akkoriban már, mikor Jézus élt a Földön, mikor Jézus megjelent testben a Földön, egy egész sor zsidó irodalom az létezett. És ezek arról szóltak, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni. És ez az ember is, ez a gazdag ifjú is szabályokban tudott gondolkodni. Ezt nem teszem, azt teszem, és majd elnyerem az örök életet. Jézus azonban azt mondta, és arra irányította az ő figyelmét, hogy az Isten igéje az fontosabb, mint az emberi szabályrendszer. Még akkor is, ha az Isten nevébe dolgozzák ki. Ezért volt az, hogy a Szentírásra irányította a figyelmét, és ha megfigyeljük nagyon sok párbeszédét Jézusnak, mindenhol ezt látjuk. Csak is a Szentírás egyedül. Az ószövetségi Szentírás nyilván akkor csak ez lehetett, hiszen az új szövetség az még nem létezett. Mint irat. Nagyon fontos tehát az, és ez is lét szükséglet a keresztény életünk szempontjából, hogy mennyire a Biblia az alapköve a mi életünknek. Mennyire a Szentírás, és mennyire esetleg más, nagyon szimpatikus keresztény írók művei, akik lehet, hogy nagyon-nagyon biblikusan írtak. De a Szentírás még ennél is fontosabb. És ezért cselekedett így Jézus ezzel az emberrel. No, de ha tovább haladunk, akkor ez az ember válaszol Jézusnak, hiszen párbeszéd zajlik kettőjük között, beszélgetés. Azt mondja, hogy ifjúságomtól kezdve én ezt mind megtartottam. Én azt gondolom, hogy el is hihetjük ennek az ifjú embernek, hogy ez így volt. Hiszen, amit az előbb mondtam, bizony eljuthatunk talán személyes Krisztus hit nélkül is oda, és sokan el is jutnak a lelkiismeretük alapján, hogy ezeket, amiket Jézus itt idézett, valamilyen szinten megtartják. A tiltó parancsolatokat nem követik, ami meg nem tiltó parancsolat, az meg hát valahogy szerepel az ő életükben, ha nem is tökéletesen, de annyira mindenképpen, hogy az emberek tiszteljék és becsüljék. Ugye nagyon sok ilyen emberrel találkoztunk, erről az előbb már beszéltem, és találkozunk. És ez az ifjú szinte nyugodt lelkiismerettel mondja azt, hogy igen, én ezt megtartottam. Egész életemben így éltem. De akkor is, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? A kérdés még mindig ott van. Ami érdekes, és ami megint csak rámutat Jézus válaszából, amit még az előbb ugye láttunk, hogy a mai ember miben gondolkodik sokszor, amikor keresztény akar lenni, meg Isten követője akar lenni, meg foglalkozik ilyen vallásos kérdésekkel, hogy mindig a tiltó parancsolatok jönnek itt elő. Hogy mit ne tegyünk. Mint ha az Isten csak tiltani akarna. Ugye a farizeusok is így gondolkodtak, és így tanították az embereket. Ettől lett ez a vallás olyan hideg. Olyanná, hogy az emberek már igazából nem találtak benne örömet. Nem így a Jézusi vallásosságban. Ami viszont túl a tiltásokon, hiszen azokat is megfogalmazott, a betöltésről is szólt. És ez a gazdag ifjú története is bizony szól arról, hogy nem csak a tiltó parancsokat kell megtenni, illetve nem tenni, amiket Isten azt mondott, hogy nem, hanem be is kell tudni tölteni Isten törvényét. Nagyon önző szempont az, hogyha mi csak oda jutunk el, hogy hát éppen hogy csak megfeleljünk valaminek, hogy ne tegyünk dolgokat, mint hogy inkább azt keressük, hogy mi az a maximum, amit az Isten kegyelme által a mi életünkből kihozhatunk. Amit Isten elérhet velünk az ő kegyelme által. És erről is szól majd ez a történet további részében. Ez az ifjú eljutott oda, hogy bizonyos dolgokat nem tartott meg, mert úgy nevelték, úgy tanították. De tovább már nem jutott. És miután tovább már nem jutott, ezért Jézustól várta a megoldást. Ez nagyon helyes. Nekünk is így kell cselekedni. Istentől és Jézustól kérni a megoldást minden egyes élethelyzetünkre, minden egyes kérdésünkre. És az ifjú ebben nem hibázott, mert őszinte ember volt. Én azt hiszem, hogy jól látszik ebből a történetből, hogy nagyon is őszinte ember volt, még akkor is, ha egy kicsikét bízott magában, kicsikét bízott az ő teljesítményében, és talán azt remélte, hogy ma Jézus megdicséri. Amikor azt mondja, hogy mindezeket megtartott a ifjúságomtól fogva. De Jézus nem megdicsérte, hanem valami más történt. De mielőtt rátérnék arra a gondolatra, hogy mit mondott neki az Úr, még egy pici mozzanatra szeretném, hogyha ráirányítanánk a figyelmünket, és ez a pici mozzanat megint csak megmagyarázza azt, hogy miért Márk evangéliumából idéztem nektek ezt a szakaszt. Azért Márk evangéliumából, mert ott van leírva egy pici mozzanat, hogy amikor Jézus hallotta az ifjúnak a beszédét, hallotta, hogy ő mit mondott, akkor így olvassuk Márk evangéliumában, rátekintett Jézus, és megkedvelte őt. Mi is nyilván megkedveltük ezt az embert, amikor most szembesültünk az ő lelkületével, az ő lelkületének bizonyos vonásaival, hogy őszinte volt. Szeretett volna Jézustól megoldást kérni, mert bár sok mindenre eljutott az életében, eljutott egy olyan életre, ami emberileg talán irigylésre méltó élet. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk szempontjából az lehetne, hiszen megbecsülték az emberek, szerették őt, tisztelték őt, fiatalkora ellenére tekintélye volt, vagyona volt, nem is kicsi. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy siker élet, siker történet. De mégis hiányérzete volt, és noha az ő teljesítményét nem rejtette a véka alá, de megoldást keresett. És ezért volt az, amiért Jézus megkedvelte őt. Megkedvelte őt, és az ő rokon szemvét ki is fejezte. Méghozzá oly módon, hogy tanácsot adott ennek az embernek. Igen, amikor Isten szeret bennünket, akkor mindig tanácsot ad. És mindig vezet bennünket. Mindig egy lépéssel tovább. Ennek az ifjúnak is egy jó nagy lépéssel, de tovább kellett volna mennie. Másik evangéliumban úgy olvassuk, hogy amikor az ifjú válaszol Jézusnak, hogy mindez ideig megtartottam mindazokat, amiket mondtál. Rákérdez ismét az Úrra, hogy akkor mi fogyatkozásom van még? Van-e egyáltalán fogyatkozásom? Vagy jó ez, amit eddig csináltam? És Jézus erre válaszol, miután megkedveli a fiatal embert, és rátekint. Ennek is jelentősége van. Isten mindig egyenesen beszél az emberhez. A Jóistennél soha nincsen olyan, hogy mellébeszélés. Nincs ködösítés, csak egyenes beszéd van. Egyenes, világos, mindig a lényegre tekintő beszéd, és mindig úgy, hogy ránk tekint az Isten. Szembe akar nézni velünk. Szemtől szembe akarja elmondani az ő gondolatait, az igéje és a Szentlélek által nekünk is. És így cselekedett ezzel az emberrel is Jézus, aki az Isten fia volt a földön is, teljes értelemben. Azt mondja Jézus ennek az embernek, egy fogyatkozásod van, ha tökéletes akarsz lenni, más helyen így, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kövess engem, felvévén a keresztet. Hát én azt gondolom, hogy mai modern kifejezéssel élve hideg zuhanyként érhette a gazdag ifjút ez a válasz. Ő mindenre számított, csak erre nem. Talán arra számított, hogy azt mondja Jézus neki, hogy hát jól van, eddig jól cselekedtél, csak így tovább, előre. Lesz ez még jobb is, majd meglátod. Ehelyett azt mondja Jézus, hogy neked van egy bálványod. Neked van egy olyan terület az életednek, amit jó lenne rendbe tenni. Hiszen a kérdésed erre vonatkozott. Mi fogyatkozásom van még? Jézus a lényegre tapintott rá. Ennek az embernek egy valami volt, amihez viszont nagyon kötődött az életében, és ez a vagyon. A sok jószág. Ja, akkoriban inkább a jószágban mérték azt, hogy ki mennyire vagyonos ember, nem annyira a pénzre, mint ma. Már a pénznek is nyilván fontos szerepe volt, de a jószág mennyiségének sokkal inkább. Ezért mondja Márk evangélista, hogy sok jószága volt a végén. Nem azt mondja, hogy sok pénze volt. Minél több jószága volt valakinek, annál tehetősebbnek számított. Ennek az embernek pedig sok volt. Jézus tehát a leglényegesebb pontra tapint rá az ő életében. Arra tapint rá, hogy neked bizony van fogyatkozásod. Egy fogyatkozásod van, de az nagyon komoly. Hogy nem tudsz elszakadni a földi dolgoktól, és nem tudsz az Isten dolgaira koncentrálni, és az Isten dolgait hátrébb helyezed, mint az emberi dolgokat. Bár őszinte vagy, őszinték a törekvéseid, de az őszinteséghez még kell egy adag készség arra, hogy dönteni tudj. Méghozzá úgy, hogy a te vagyonodat, ami elválaszt téged Istentől, azt eladd a szegényeknek, és kövess engem, felvévén a keresztet. Azt is mondta Jézus neki még, hogy és kincsed lesz a mennyben. Nem azt mondta Jézus, hogy add el a vagyonodat, aztán menj ki kódolni az utcára, majd valaki megkönnyörül rajtad és ad alamizsnát, hanem azt mondta, hogy add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek a pénzt, és úgy kövess engem. Ez az ember szerette volna Jézus követni. Titokban talán arra vágyott, hogy Jézus tanítványi köréhez tartozzon, főleg ezek után, hogy mit látott Jézus magatartásában. És Jézus ezt az őszinte vágyát hívta életre, fogalmazta meg a válaszával. Pontosabban azt mondta el, hogy mi az a lépés, amit meg kell tennie ahhoz, hogy ez az őszinte vágy ne csak vágy legyen, hanem gyakorlat. Itt a kereszténység lényegével állunk szembe. Ma is sokan kérdezik, kérdezzük, talán mi is kérdezzük sokszor Istentől, hogy mit cselekedjünk, hogy az örök életet elnyerjük, hogyan legyünk Istennek tetsző életűek. Hiszen túl azon, hogy ez a történet arról szól, hogy egy ember hogyan küzd magával, hogyan teszi föl a kérdéseit, hogyan kap arra választ, és később hogyan hoz rossz döntést. Ez rólunk is szól ez a történet, sőt elsősorban rólunk. Mert nagyon szép ezt tanulmányozni, de a gyakorlati életünkben nagy jelentősége van. Mert a kereszténység nem egyszerűen annyi, hogy nem teszem a tiltott dolgokat, hanem ami a legdöntőbb része a kereszténységnek. Hajlandó vagyok-e a saját énemmel, a saját akaratommal megküzdeni? Hajlandó vagyok-e lemondani a saját érdekeimről, hogy Jézus Krisztus érdeke előbbre kerüljön az életemben? Ez az igazi kereszténységnek a lényege. És ez belül dől el a mi szívünkben. És majd később nyilván cselekedetté is érik. Ezért mondta ennek az embernek, hogy kövess engem. Megfordíthatta volna Jézus a kijelentését, de szándékosan nem fordította meg. Ahhoz, hogy én Istent követni tudjam, előbb szembe kell fordulnom azokkal a dolgokkal, amiről tudom, hogy elválaszt. Nem biztos, hogy a vagyon ez. Ennek az embernek a vagyon volt, a gazdagsága, a sok jószága. Lehet más is. Lehet az, hogy túlságosan emberekre nézek, emberekben bízom, és ezt kell leépítenem. Én már találkoztam ilyennel, elmondta, hát én mindig a házastársamtól vártam a tanácsot. Ugye egy hívő ember volt az illető, egy hívő asszony, férhez ment, és mindig a férjétől várta a tanácsot. Mert tisztelte a férjét, szerette, és azt mondta, hogy hát nekem a férjem a tanácsadó mindenbe. És a végén elkezdte azt érezni, hogy már nem is az Istentől kéri a tanácsot, hanem a férjétől. Még milyen jó, hogy időbe észbe tudott kapni ez a fiatal asszony. Azt hiszem, hogy a kereszténységünknek a lényege az ez. Tudok-e dönteni? Tudok-e felszámolni az életemben bálványokat? Ami sok minden lehet. Mindenkinek a magának kell tudnia igazából, hogy mi az, amihez nagyon kötődik, és tudva tudja, hogy ez az Isten igényének a mérlegén nem áll meg. Nyilván mindannyiunknak vannak ilyenek az életünkben. És ez a gazdag ifjú most ezzel a kérdéssel áll szembe, hogy mi az erősebb. Az én akaratom, az én jószágom, az én gazdagságom, az e földi dolgok, vagy pedig az, hogy tudom-e követni Jézus szabadon. Az az igazság, hogy ezt az igét, amit Jézus mondott ennek a gazdag ifjúnak, nagyon sokan szerették volna félreérteni ezen a földön. Például ugye Assisi Ferenc. Bizonyára olvashatta ezt az igét, és amikor olvasta ezt az igét, mit csinált? Egy száronyba kivonult az utcára, hóban, fagyban, és koldult. És maga mellé gyűjtött embereket, és azt mondta nekik, hogy ez a Krisztus követés. Nyilván nem erre gondolt Jézus. Nem azt mondta, hogy minden kereszténynek így kell cselekedni. Hiszen Isten nem ellensége a földi jólétnek, akkor, hogyha ez az áldásunkat szolgálja. Hiszen azért tudjuk azt a Szentírásból, és bizonyára ma is van ilyen, hogy vannak jólétben emberek, igenis. De azok a jólétben lévő emberek félik Istent. Ott volt például Jób, ő jólétben volt, sokáig. És pont a jóléte alatt félte az Istent. A jóléte alatt mondta azt róla Isten sátánnak, hogy ilyen embert még egyet nem ismerek a földön. Pedig több ezer tevéje volt, juha, szép családja, mindene megvolt. Dús gazdag ember volt. És a gazdaság nem hogy az átka lett volna, hanem az áldás. Még akkor is így volt ez, hogyha a barátai megpróbálták bebizonyítani, hogy Jób visszajött a gazdagságával, nem így volt. Ábrahámot is említhetnénk, gazdag ember volt. De tudott előbbre helyezni. És itt most a gazdag ifjúnál ez a nagy kérdés, hogy vajon mit tesz. Jézus azt mondta, hogy túl azon, hogy a magad szempontjait érvényesíted ezen a földön. Érvényesítsed mások szempontjait. Ezt ugye úgy mondta ki, hogy vedd fel a keresztet és úgy kövess engem. A keresztény élet bizony nehézségekkel is jár. Másokkal együtt kell szenvedni, együtt kell küzdeni. Az nem csak annyi, hogy vallásos összevetelekre járok. Nem csak annyi, hogy a vallásos emberekkel elvagyok. Mert olyan jó együtt lenni, meg olyan jó hallgatni a tanításokat. Bizonyára ez az ember így volt ezzel. Elment a zsinagógába, hétről hétre, és jól érezte ott magát. És azt hitte, hogy ennyi az Istennek a követése. És Jézus pontosan arra akarta ráirányítani a figyelmét, hogy nem így van. És kit kell követni? Jézust. Ugye ez az ember hogy indult el Jézushoz? Úgy indult el Jézushoz, hogy látta őt. Látta az ő magatartását. Látta azt, hogy viszonyul az emberekhez. Jézus azt mondta neki, hogy te most láttál engem. Láttad azt, hogy én másképp tanítok, mint amit eddig megszoktál. Te elismerted azt, hogy én több vagyok, mint egy ember. Azért mondtál jónak. Mert senki sem jó, csak az Isten. És ugyanígy rám nézve meg tudod tenni azt, hogy eladod a vagyonodat, és követsz engem. Mert száz annyit fogsz nyerni. Nem mondta ki Jézus, de később a tanítványoknak, hiszen erről is kell majd szólni, hogy hogyan értékelte Jézus ezt a beszélgetést, hiszen értékelte a tanítványok előtt. Pontosan ezt mondta ki, hogy az, aki az Isten országáért elhagyja a földi érdekeit, adott esetben le tud mondani, a sokkal többet nyer. És ugye a gazdag ifjú miután meghallja ezt a nagyon-nagyon gyengéd, de annál határozottabb tanácsot, amely igazán a velejébe gyalogolt, mondhatnánk így is, jó értelembe. Igazán a lényegre tapintott, mit tesz? Szomorúan eltávozik. Mert sok jószága volt, mondja az evangélista. Tudja, hogy mit veszít. Tudja, hogy most ő hoz egy döntést, ami sajnos rossz döntés. Szomorúan távozik. Nem úgy távozik, hogy azt mondja, hogy Uram, ugyan már beszélsz így zöldségeket. Meg én ezt úgy se teszem meg, mert jó nekem ez így. Tudja a szíve mélyéből, hogy ezt kéne tennie. Valami ott a lelkén belül azt mondja, hogy igen, ezt kéne tennie. Már régóta ezt kellett volna tenni. És most ki is mondták? Ráadásul a világ legbölcsebb tanítója, aki a legalázatosabb, és a leginkább tudja azt, hogy mire van szükségem. És ennek ellenére távozik a helyszínről. Szomorúan. Talán el tudjuk képzelni ezt a szomorúságát, ami az arcára is kiülhetett. Bizonyára mi is hoztunk már olyan döntéseket az életünkben, amiről tudva tudtuk, hogy nem jó, de mégis meghoztuk. És tudtuk azt, hogy bizony-bizony ezzel csak veszíthetünk, és nem nyerhetünk. A gazdag ifjú sajnos veszített. Hogy végérvényesen veszítette, azt nem tudjuk, hiszen az evangélium tovább nem követi a sorsát. Nem biztos ez, hogy egyúttal az üdvösségét is elvesztette. Egy biztos, hogy ezt a lehetőséget, amit Jézus adott neki, amit az élet, az Isten kegyelme adott neki, ezt eljátszotta. Nem tudta a leglényegesebb dolgot megtenni, lemondani önmagáról, lemondani saját érdekeiről, és elébre helyezni az Isten érdekeit, az Isten akaratát, és a most megismert megváltót. És a történetnek nincs vége, hiszen Jézus elemzi a történteket a tanítványai társaságában, és az emberekkel, akik ott vannak. Tesz egy megjegyzést, tesz egy gondolatot, aminek ugye az a lényeg, hogy a gazdag emberek nagyon nehezen jutnak az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába. Kétszer is nyomatékosan, 23. és 24. versben nyomatékosan kijelenti Jézus. És a tanítványok megdöbbennek, mikor először kijelenti ezt. Ez is nagyon érdekes. Ugye akkoriban mit gondoltak az emberek az izraeli társadalomban, hogy az emberek, akik félik Istent, azok gazdagok. Azokat az Isten megáldja. Az Isten áldása az úgy, hogy kifejezés, hogy minél több mindenem lesz. Ma is van ilyen. Én már hallottam olyan keresztény prédikációt, amely arról szólt, hogy ha te nem vagy gazdag, akkor nem vagy sikeres ember, és az Isten téged akkor nem szeret. Mert akit szeret az Isten, annak az ábrahámi áldások minden része jár az életére nézve. Ez a bizony sikerkereszténység. Sajnos jelen van ez ma. De mi nekünk nem a sikerkereszténységbe kell gondolkodni, hanem a bibliai kereszténységbe. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehet vagyonunk, nem azt jelenti, hogy értelmes, értékes munka által nem gyarapodhat a földi életünk, sőt, igenis, hogy gyarapodnia kell. Aki dolgozik, aki tevékeny, az gyarapszik. Csak egy a kérdés, mi van az első helyen az életemben? És ez nem csak a gazdagságra, a vagyonra igaz, bármilyen ajándék, amit az Istentől kapok. Társ, munkahely, egy jó gyülekezet, sok minden. Képességek, talentumok. Előbbre helyezem én az Istent mindezeknél, és tudom-e, hogy hol van a forrása mindennek, vagy pedig saját magamnak tartom meg, mint ahogy az ember is. Élt a maga kis világában, amely bár nagyon őszinte volt sok mindenben, de azért mégsem volt az isteni mérce szerint elfogadható. És amikor a tanítványok, ugye, akik nem értik, hogy Jézus miért mondja ezt, hogy a gazdagoknak olyan nehéz bejutni az ő országába, még egyszer Jézus kijelenti, akkor megkérdezik, hogy de hát kicsoda üdvözülhet akkor? Hát még ez az ember sem. Még ez az ember sem, aki őszintén idejött, és azt mondta, hogy Uram, én szeretnék az örök életben részesülni, mit cselekedjek? Még ő sem üdvözülhet, akkor ki? És erre adta Jézus a választ, ami a kulcsa az egész történetnek, a kulcs lett volna a gazdag ifjú részére is. Ami az embereknél lehetetlen, az az Istennel együtt lehetséges. Igen, emberileg lehetetlen, de Istennel együtt, megragadva az ő kezét, megragadva az ő akaratát, az ő szent lelkét, lehetséges. Lehetséges félretenni az önérdekeimet, és előbbre helyezni az Isten érdekeit, az Isten művének, az Isten akaratának az érdekeit. Ez a döntő a kereszténység szempontjából. Én nem tudom, hogy a gazdag ifjú, hogyha megvárja, hogy Jézus válaszából mi következik, talán hallhatta volna ezt a kulcsmegoldást. Bizonyára igen. Mert azért azt se felejtsük el, hogy azért távozott ő ilyen határozottan, mert megijedt. Megijedt attól, hogy neki most cselekedni kell, és megijedt attól, hogy ő ezt nem tudja végbevinni. Hiszen ő eddig, amit tett, azért saját maga dolgozott meg. A megbecsülésért, a vagyonért, mindenért. Saját maga megdolgozott érte, kivívta magának, mert ő intelligens ember volt, tanulni szeretett volna, tanult ember volt. Bizonyára tisztelte a feljebb valóit is. Szorgalmas ember volt. Dolgozott. Mert volt ereje hozzá, volt affinitása hozzá, volt úgy tetszik ambíciója, hogy ma szoktuk fogalmazni, mert ő fontos ember akart lenni. Viszont most valami olyasmit kértek tőle, amihez nem volt ereje. És ezért inkább hátat fordított, és ott hagyta Jézust. Nagy kérdés az a mi kereszténységünkben, hogy amikor úgy érezzük, hogy nincs erőnk, egy-egy nehezebb döntést meghozni, ami tökéletesen ellentétes a mi érdekeinkkel sokszor. Hogy mit teszünk? Hátat fordítunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy megyünk az erő forrásához, aki az Isten, akivel együtt lehetséges meghozni bármilyen nehéz döntést is az életemben. Ennek a gazdag ifjúnak is ezt kellett volna tenni. Nem ezt tette. Nagy tanulság a történetünknek pontosan, hogy ez. Istennel együtt minden lehetséges. Ugyanerre rímel Jeremiás könyve 32. fejezetének a 27. verse is. Én Istene vagyok minden testnek. Van-e valami lehetetlen én nékem? Nekünk is nagyon sok őszinte tervünk van ebben az életben. Őszinte szándékok. Talán még olyanok is, amelyekben benne van Isten. De a dolgok igazából akkor dőlnek el, amikor erőnk feletti döntést kell hozni. És ráadásul olyat, ami lehet, hogy jócskán megnyírválja a mi érdekeinket, a mi énünket, akkor hogyan tudunk dönteni? Akkor hogyan tudunk viszonyulni Isten akaratához? Azt mondjuk, hogy igen, én belemegyek ebbe a küzdelembe. És ha kell, a biztost felcserélem a bizonytalanra. Vagy pedig azt mondom, hogy jobb nekem a biztos, a kényelmes, amiért én küzdöttem meg, hiszen tudom, hogy én küzdöttem meg. Azt már senki nem veti el tőlem, gondolta ugye ez a gazdag ifjú. És maradok ebben a kényelmes, becsületes, de tovább nem fejlődő életben. Isten fejlődése teremtett bennünket, és az a bűneset óta nem változott. És a fejlődés az csak úgy lehet, ha bizonyos dolgokat visszafejlesztünk. Nevezetesen az énünket, a saját akaratunkat. Ez egy nagyon nehéz harc, és a gazdag ifjú ettől ijedt meg. De azért volt valaki, aki viszont nem ijedt meg ettől, Ábrahám. Majd délután egy más valakiről beszélünk, aki ugyancsak nem ijedt meg ettől, és délután ugye azt szeretném, hogyha majd egy másik személlyel hasonlítanánk össze a gazdag ifjúnak a történetét, én most csak Ábrahámot hoznám példának, így az Isten tisztelet vége felé. Ábrahámnak ugye mit mondott az Úr? Hajdott az eddig éles stílusodat, amit éltél. Gazdag volt, ugye mindene megvolt, Úr városában, fantasztikus életet élt. Istenfélő életet élt ráadásul ő is. És mit mondott neki Isten? Menj el arra a földre, amit mutatok neked, mert tervem van veled. Kövess engem. Ábrahám viszont ellentétben a gazdag ifjúval fel tudta adni a maga akaratát, fel tudta adni a jól megszokott kényelmét, ami nem volt hitetlen élet, sőt, nagyon is istenfélő élet volt, de mégis csak egy kényelmes élet, és azt tudta mondani, hogy igen, bárhol vezet az Isten, én oda megyek. Ez az ifjú nem tudta ezt kimondani. És hogy a tanítványok ki tudják mondani, ezért Jézus elmondta ezeket a gondolatokat, hogy mi által lehetséges mindez. De most tovább én nem idéztem nektek, ugye Péter apostolnak volt egy kérdése, hogy hát mi követtünk téged, és mindenünket elhagytuk, mit kapunk ezért cserébe? Így folytatódna tovább a tanulmányunk, de így az Isten tiszteltünk vége felé, végén én azt kívánom valamelyünknek, hogy ne legyünk olyanok, mint a gazdag ifjú. Mert nem minden az őszinteség. Nagyon fontos lépcsőfok. Nagyon fontos lépcsőfok, hogy jóra vágyakozzunk. Már ez is csoda ebben a mai világban sokszor. Ismerve a természetünket, ismerve azt, hogy a génjeinkben sokszor mit öröklünk, ez is csodálatos dolog. A jóra való vágyakozás. De a jóra való vágyakozásunk néha bizony úgy valósul meg, és úgy érik életprogrammá, keresztény életprogrammá, hogy lemondok a saját akaratomról. Lemondok arról, hogy én a saját elképzeléseimet kövessem. Lehet ez sok mindenben az életben. Lehet, hogy nekem is épp a vagyonról kell lemondani. Lehet, hogy másról. Egy biztos, hogy a keresztény élet bizony lemondással is jár. De a lemondás után ugyanakkor hatalmas nyereség. Sokkal nagyobb nyereség, mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni. És ennek az ifjúnak is bizonyára ez lett volna. Nem ez lett. Legalábbis nem tudjuk, hogy ez lett-e később, de most biztos, hogy nem a felé tett lépést, hogy ez legyen. És azért hatalmas ez a történet, és azért gondoltam, hogy mai napra ezt kéne tanulmányoznunk, mert noha mi már ismerjük a jó Istent, és követjük is egy ideje, de minden nap szembe kerülünk kisebb-nagyobb kérdésekben kisebb-nagyobb helyzetekben azzal a kérdéssel, hogy kinek az akarata érvényesüljön, micsoda érvényesüljön, én vagy az Isten. És nekünk nem szabad elmenekülni a küzdelmek elől. Mert a kereszténység ott dől el, hogy magammal mennyire tudok megküzdeni. Nem azzal, hogy a külső körülményeimmel, főnökömmel adott esetben, családommal, hanem hogy önmagammal belül meg tudok-e harcolni. És az az igazi győztes ember, aki önmagával belül tud megharcolni. Nem pedig a külső körülményekkel egyszerűen. Azok adottak sokszor. Az, hogy mi a külső körülményeket, nehézségeket, élethelyzeteket hogyan viseljük, az azon múlik, hogy mennyire tudjuk Isten kezét megragadni, és belül mennyire tudunk dönteni, és mennyire tudjuk ráhelyezni a sorsunkat és az életünket a jó Isten kezére. Arra a kézre, amely értünk átszegeztetett. Én azt gondolom, hogy az Isten tisztelet végén, bár egy kicsit szomorú ez a történet, ahogy véget ér, de pontosan azért van ez leírva, hogy mi ne hozzunk ilyen rossz döntéseket. Még ma is hozhatunk olyan döntéseket a jó Isten mellett, ami az örök életre fog bennünket elvinni. Mert az örök élethez mi is kellünk. Ahhoz, hogy mi oda eljussunk, kell a beleegyezésünk, anélkül nem lehet. És kell néha bizony, hogy lemondjunk dolgokról ebben az életben. Én azt kívánom valamelyünknek, hogy Isten kegyelme tegyen bennünket erre képessé. Mert igaz az, amit Jézus mondott, embereknél ez lehetetlen. Önmagunktól ne is várjuk az erőt. Nem fog működni. De Istennel együtt lehetséges. Talán a saját életünkből is tudnánk ilyet mesélni. És hát nem kevésbé más emberek életéből. Én azt kívánom, hogy az ő kegyelme által legyünk győztes emberek, akik önmaguk felett tudnak győzni, önmaguk felett tanultak meggyőzni ebben az életben, és saját érdekeiknél előbbre helyezik a Jézus Krisztusnak az érdekét. Pontosan azért, mert ő már nagyon régen elé helyezte az ő érdekeinek a miénket, és az ő életét adta érte. Ez a kegyelem legyen, és tegyen bennünket képessé, hogy ezt meghozzuk időről időre, egészen addig, amikor majd az örök életben már nem kell ilyen döntéseket hozni. Adja meg ezt a jó Isten az ő kegyelméből. Amen. Amen. Mennyei édesatyánk, jó Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te mindig egyenesen, világosan beszélsz a te igédben, azért, hogy bennünket tényleg elsegíts az örök életre. Arra az életre, amit te kezdettől fogva szántál nekünk, amelyből a bűn kirekesztett ugyan bennünket, de a te drága fiad visszaszerezte nekünk az esélyét, hogy ismét belépésünk legyen oda, a te drága országodba. Légy kegyelmes, jó Istenünk, hogy az üdvösség, az örök élet, az elnyerhető boldogság, amit te kínálsz nekünk, mindennél fontosabb legyen az életünkben. Sokkal fontosabbak, mint a földi célok, földi érdekek, földi vágyak. Tudjuk, jó atyánk, azt, hogy te olyan életre teremtettél ezen a földön is, és olyan életet szánsz nekünk, ami benne vannak azok, hogy igenis földi célokat is meg kell valósítani. Te nem egy remete életre hívtál el bennünket, hanem nagyon is olyan életre, amely tevékeny. De kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy ne a földi érdekeink legyenek a fontosak, hanem a tiéd. Segíts, jó Istenünk, hogy amikor erőnk feletti döntést kell hozni, mert arra intesz bennünket, mert ez szolgálja mi javunkat, a te akaratod szerint és a te látásod szerint, hiszen te előre látod a mi életünket. Add, hogy ne ijedjünk meg, és ne hátráljunk meg. Még akkor se, hogyha mi énünkről kell lemondani, még akkor se, hogyha úgy éreznénk, mintha szemünket válnánk ki. Légy kegyelmes, hogy mindenek előtt veled tudjuk ezt megküzdeni, a mi legjobb barátunkkal. Mert tudjuk, hogy te nem csak kérsz tőlünk, hanem a kéréseid mellett, amelyek nagyon őszinték, nagyon világosak, de megadod azt is, hogy mi a kulcsa, hogy milyenek ezeknek a kéréseknek, amelyek a mi érdekeinket szolgálják valójába, meg tudjunk felelni. Kérünk szépen téged arra, hogy áld meg a szombatnapunk további részét, hogy az ingyen kegyelmedet látva megerősödjünk abban a következő új hétre, hogy csak is neked érdemes élni, csak is neked érdemes adni az életünket, és nincsen más rajtad kívül, aki értelmes és értékes életet tud adni. Egészen addig kérjük a te kegyelmedet, jó Istenünk, ameddig az utunk véget nem ér, és ott majd az örök életben, megpihenve a sok küzdelem után, egy örökké valóságon át tudjunk téged dicsőíteni. Azt a lényt, aki nem sajnálta a saját életét. Azt a lényt, aki a kérését, amit hozzánk intéz, maga teljesítette be. Add, hogy ott legyünk valamennyien a te országodba. És ott majd örök időkön át dicsőítsük téged, az egyetlen igaz Istent, és a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Amen.